Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Két alkalom kihagyása után, mely betegségekből és lábadozásokból telt időszak volt, újra élőben van szerencsénk köszönteni a hallgatókat. Valószínűleg nem lesz nagy meglepetés, hogy a Böjt témája is föl fog merülni ebben az adásban, lévén, hogy tegnap megindult a Böjti időszak a Hamvazó Szerdával. Az adást egy szokatlanul provokatív cikkel fogjuk indítani, és ezt én előre bocsátom, hogy nem tudunk azonosulni ennek a cikknek a mondandójával, viszont egyfajta tézis-antitézis összefüggésben jól rá tudjuk illeszteni a mi gondolatainkat is erre a cikkre, és ezért döntöttünk úgy, hogy provokatív hangneme ellenére ezzel indítjuk az adást. A cikk egy ausztrál újságíró által született, és a témája az, hogy hogyan reagálnak a mai fiatalok az éghajlatváltozásra. Nyilván, aki egy kicsit odafigyel erre a témára mostanában, a médiában hallhatja, hogy kik szólalnak meg ebben a témában. Valószínűleg abban is sokan egyetértünk, hogy vannak olyan hangok, amelyek igazságtartamunk ellenére diszonánsan hangzanak el egy-egy helyzetben. Valószínűleg ez válthatta ki ennek az újságírónak ezen reakcióját, de mint ahogy mondtam, vannak benne olyan pontok, amiket mindenféleképpen érdemes lereflektálni, mert aztán a végén csak kibomlik belőle az általunk helyesnek vélt igazság. No, olvasom akkor a cikket. Ti vagytok az első degeneráció, amelyik minden osztályteremben légkondicionálást igényel. Számítógépeken, laptopokon tanultok, minden szobában van tévé, egész állónap elektronikus eszközöket használtok, a legtöbben autóval jártok iskolába tömegközlekedés helyett. A történelem legnagyobb fogyasztói csoportját alkotjátok, folyamatosan a legdrágább ruhákat vásároljátok meg, hogy divatosak legyetek, a tiltakozásotokat digitális és elektronikus eszközök segítségével teszitek közzé. Mielőtt tiltakoznátok, kapcsoljátok ki a légkondit, menjetek gyalogiskolába, kapcsoljátok ki a telefonokat, olvassatok el egy könyvet, és készítsetek magatoknak szendvicset, ahelyett, hogy kész, csomagolt ételt vásárolnátok. Mindebből semmi nem fog megtörténni, mert önzőek vagytok, rosszul neveltek titeket, és olyan emberek manipulálnak, akik kihasználnak és meggyőznek arról, hogy ez a tiltakozás nemes célt szolgál, ti pedig mindeközben a legelképesztőbb, legvadabb nyugati luxusban éltek. Ébredjetek fel, nőjetek fel és hallgassatok. Tudjatok meg többet a tényekről, mielőtt tiltakozni kezdenétek. Íme még egy példa arra az ostobaságra, ahová ez a világ jutott, miközben bizonyos politikusok érdekeit szolgálta. Nézd csak meg, hogy csinálnak mutatványost egy mentális betegségben szenvedő kislányból, ahelyett, hogy kezelnék és segítséget nyújtanának neki, anélkül, hogy felismernék, hogy ezzel mennyit ártanak nem csak neki, de egy egész generációnak, amely gyenge és képmutató lesz, és elvárja, hogy mindent készen megkapjon, anélkül, hogy bármit is lenne, tennie kellene érte. Ébredjetek fel, nőjetek fel, hallgassatok. Tudjatok meg többet a tényekről, mielőtt tiltakozni kezdenétek. No, hát eddig tartott a cikk, és így végigolvasva, ami első olvasatra is megfogalmazódott bennem, hogy azért én bocsánatot kérek az író nevében is a megcélzott fiataloktól, mert az igazság nem ott van, ahol, amit ez a cikk leír. De hát, mint mondtam, vele vitatkozva valószínűleg ki tudjuk fejteni majd az igazságnak a gondolatait is. Környezetvédelemről van szó, nyilván ez a cikk alapján a kedves hallgatók számára is kiderült. És akkor ennek kapcsán én hadd jegyezzem meg, hogy egy nagyon érdekes gondolatot vetett föl Hortobágyi Ciril atya, a Pannonhalmi Bencés apátság főapátja, és elindított egy fogalmat, aminek az a címe, hogy zöld Böjt. A legszebb a történetben, vagy ebben a gondolatmenetben az, hogy, és ebben nagyon igaza van, hogy nyilván a böjtölés az a hittel megajándékozottaknak a gyakorlata, de ma már kialakult egy olyan fajta gondolkodás pont a környezetvédelem kapcsán, ami pontosan olyan technikákat, gyakorlatot, célokat tűz ki, mint a böjtölni induló katolikusok, illetve hívők csapatában. Nevesül fölajánl áldozatokat, kisebb-nagyobb áldozatokat nemes célra, és ennek jegyében tölt el egy hosszabb időszakot, akár egy egész életet. És hát ugye a környezetvédelem az pont erről szól, mint tudjuk, kiváltó oka a mértéktelenség, a mértéktelen fogyasztás. Tehát ha valaki elszánja magát arra, hogy a környezetvédelem érdekében kész tenni valamit, akkor az is előbb-utóbb eljut arra a gondolatra, hogy hiszen akkor saját magát kell mérsékelnie, saját magának kell felajánlania a közösség érdekében, hogy bizonyos dolgoktól tartózkodni fog, és így aztán mindjárt akár azt is lehet rámondani, hogy böjtöl. Na, ennek a jelenségnek adta a nevet Ciril atya, hogy zöld böjt, úgyhogy ezzel a különleges adományjal, adalékkal én is felhívom a kedves hallgatók figyelmét a böjtölési szokások alakítására. Én egész biztosan csatlakozni fogok hozzá, tetszik a szó maga is, úgyhogy én például elhatároztam, hogy mostantól kezdve, amikor naponta valahol ebédelek, általában ez, hogy ez nem otthon van, mert én dolgozom a munkahelyemen, akkor soha nem fogadok el műanyag csomagoló anyagot, hanem előkészítettem egy edénykészletet, ami mindezt kiváltja, és hát nyilván célom, hogy a böjt után is ugyanezt a gyakorlatot megőrizzem, már most már harmadik napja ezzel a technikával élek, és egész kivitelezhetőnek látszik. No, de visszatérve a cikkre, illetve annak a mondandójára, ugye egyértelmű, hogy a cikk írója reagálva arra, hogy a fiatal korosztály, és akkor én a nevet nem fogom direkt kimondani, hogy ki az, aki a cikkben is egyébként megjelenik, de arca talán ennek a mozgalomnak, hol dühösen, hol cselekvésre készséget is mutatva, rámozdult arra a témára, amit környezetvédelemnek neveznek. A cikk írója a dühös hangnemet kritizálja, vagy a számon kérő hangnemet kritizálja, azt állítván, hogy a környezetszennyezés egyik legnagyobb okozói pont a mai generáció tagjai, és akkor ugye felsorol egy csomó szokást, ami kifejezetten a környezet ellen működik, és hát nyilván biztatja a fiatalokat arra, hogy mielőtt nagyobb hangerővel követelnék, hogy őrizzék meg nekik a bolygót abban az állapotban, ahogy a mostani generációk kapták, ők nyugodtan elgondolkozhatnának azon, hogy ők hogyan élnek, és azon kellene változtatni. Én először a stúdióban ülő kedves kollégákkal, akiknek elfejtettem megemlíteni a nevét, bár nem lesz ismeretlen egyikőjük sem, dr. Ábrahám Katalin és Pénzeri Márta, illetve Szálasz György kollégánk a technikusi pultnál. No, tehát először arról kellene szót váltanunk, hogy ti hogy ítélitek meg ezt a fajta számonkérést, és mennyire tartjátok jogosnak, értelmesnek, jó-e a hangneme ennek a írománynak?
De én nekem az egész témával kapcsolatban az az egyik borzasztónak ítélt felfedezésem, hogy egy ilyen környezetvédelmi kérdésben összeugrasztani generációkat, tehát ugye ez az ellencikk tulajdonképpen, de a fiatalokat lovalják bele egy ilyen tiltakozó hullámba, és még kvázi mint egy az előző generációkat tevén meg felelősöknek, hogy ez a világ azért alakult így, mert a mi generációnk tette tönkre a környezetet.
Ugye nem olyan régen egy ellenpólust képviselő cikket elemeztünk a
Zöld
Cucc címmel.
Igen. Igen, de tulajdonképpen ez azóta is nekem meggyőződésem, hogy ez továbbra is forszírozódik, tehát hogy ahogy az ilyen hagyományos fogalmakat és modelleket, tehát most gondolok a családra például, tehát ezeket az értékeket próbálják szétzilálni, ez ugyanúgy beletartozik ez a téma. Tehát, hogy itt is egymásnak ugrasztani generációkat, holott, ahogy te is mondtad, ez egy generális probléma, tehát függetlenül életkortól, nemtől és a legkülönbözőbb nézetektől, ez egy abszolút általános kérdés, amiben mindenkinek van feladata, tennivalója, és mindenkinek kell változtatni a jövőben ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk őrizni a teremtett világunkat, és át tudjuk adni a következő nemzedéknek, és ebben ez a fajta lázongó fiataloknak ugyanúgy van tennivalójuk, és erre mutat rá így a ilyen görbetükröt tartván a fiatalok elé, hogy ugyan nézzenek már magukba, hogy ők miket használnak, ami persze nem jelenti azt, hogy ezekről le kellene mondani, vagy hogy az élet fejlődése, meg amit hoz a technika, hogy attól mind meg kell tartóztatni magunkat, csak hogy ésszel kell fölhasználni ezeket a lehetőségeket, és nem úgy, hogy önző módon felérjük vele a bolygónkat.
Én azt az energiát sajnálom, ami ebből a cikkből sugárzik indulatként, azt az energiát azt szeretném inkább arra fordítani, hogy valamit tegyünk. Tehát amellett, hogy ráolvasunk ára vagy bére, és meghallgatjuk, hogy B is tud ára ráolvasni, ahelyett inkább tenni kellene mindenkinek a saját dolgát. Úgyhogy persze ez, ha valakinél kiverte már a biztosítékot, hogy a mi generációnk mennyire ne merészeljen megszólalni, meg ne merészeljen fellépést követelni az új nemzedéktől. Hát én úgy gondolom, hogy hasznosabban lehetne ezt felfogni, ezt az energiát.
Én nekem egyetértek egyébként mind a kettőtökkel, de nekem az a, hogy mondjam, fájó pont ebben a cikkben, hogy, és amit én a hosszú évek óta számon kérek, elsősorban egyébként a médián, hogy bármely problémát, ha körbenézek az utóbbi évtizedekben, mindig képvisel egy hangos kisebbség. Ez egyébként természetes velejárója talán az emberi természetnek, és a médián én azt kérem számon, hogy ő mindig csak ezt a hangos kisebbséget találja meg, amelyiknek vagy igaza van, vagy nincs igaza, és ezt nem is érdekli talán ez a dolog, ami nagy baj. És most ebben az konkrét esetben is megtalált egy csoportot, amelyik egyébként is talán előtérbe igyekezett kerülni, és úgy mutatja be a problémát, mintha csak ez a csoport létezne, konkrétan a fiatalok generációjából az a hangos kisebbség, amelyik követeli, hogy a földgolyót olyan állapotba adja tovább a mostani generáció, amelyiben kapta ne talán jobba, de valóban nem ad annak hangot, hogy ebbe egyébként ő szövetséges és segítőtárs lenne. Ehhez képest én a közvetlen környezetemben, és ugye egy 23 és egy 24 éves fiatal édesanyja vagyok, és rajtuk keresztül én határozottan érzékelem azt a nagyon pozitív érdeklődést, nyitottságot a fiatalokban, ami tényleg azt célozza, hogy tenni is akarnak azért, hogy szövetségesei legyenek bárkinek, aki ebbe az irányba igyekszik. És ugyanakkor a médiában ezt nem jeleníti meg. Tehát nem találkozni olyan riportokkal, műsorokkal, ahol okos, visszafogott, felelősség teljesen gondolkodó fiatalok nyilvánítanak erről véleményt, pedig igenis vannak, és sokan vannak. Volt egyébként itt is Magyarországon egy olyan 3-4 hónapja egy kvázi tüntetés, ami a klímavédelmet célozta, és fiatalok vettek részt rajta döntően. Hát ott annyi fiatal volt, hogy az, és őnekik a döntő részük is úgy gondolkodik, hogy tenni szeretne, mint ahogy el is mondták, néha kicsit elveszve, néha a lényeget átugorva, de az egyértelmű volt, hogy ott van bennük a jó szándék és a tenni vágyás, hogy tegyenek erről. Még azt is megkockáztatom, hogy mint minden fiatal életében, a mi életünkben is, vannak olyan dolgok, amiket trendi követni, ami olyan divatos, hogy most erről beszélgetünk, gondolkodunk rajta. Lehet, hogy ez is van mögötte sok fiatal esetében, de azt is, abban is hiszek, hogy ez akár csak egy állomás arra, hogy későbbi életükben eljussanak ahhoz, hogy tudatosan vállalják a környezetért való cselekedeteket és gondolkodást. Úgyhogy én ezért tartom nagyon szomorúnak ennek a cikknek a hangnemét, és hát én kitartóan amellett érvelek, hogy nem, először is ennyi mindent nem lehet számon kérni a fiatalokon, azt majd egy későbbi fázisban, az adásban beszélünk, hogy miért gondolom én ezt. Másodszor meg, még ha ez is lenne, hogy mindez számon kérhető lenne rajtuk, amit itt leírnak, akkor sem így kell közelíteni, hanem keresni kell az együttműködés és a szövetség lelépésnek a lehetőségét. Eszembe jutott egy amerikai film, én ugye nagyon szeretem a filmeket, pontos címét nem biztos, hogy fogom tudni idézni, de valami ilyesmi, hogy Támadás a Marsról. És ez arról szól, hogy veszekszik Európa népe, Amerika Oroszországgal, Távol-Kelet, nem tudom én, Izraellel, meg mindenféle konfliktusok vannak, és akkor egyszer csak a Marsról jönnek először békés szándékkal látszó kis emberek, vagy kis figurácskák, de hát nagyon gyorsan kiderül, hogy bizony el akarják pusztítani a földgolyó népét. És borzasztóan érdekes látni azt, hogy amikor érzékeli a földgolyó népe, hogy itt most ő meg lett támadva, és a más lakócskák legalább annyira utálják az amerikaiakat, mint az oroszokat, akkor egyszer csak egy táborba tömörül a földgolyóvis népe. Sajnos ez kell hozzá, hogy a Marsról támadás érjen bennünket, de ha sikerülne azt elfogadtatni az emberekkel, az emberiséggel, hogy a környezet elvesztése, a földgolyó tönkretétele, az az egész emberiség ellen történik, és az egész emberiség kárát fogja látni, na akkor lenne egy jó alap, az egy tiszta erkölcsi alap lenne arra, hogy hoppá, hát akkor össze kellene fogni generációknak, országoknak, földrészeknek. Úgyhogy én kívánom magunknak, hogy ismerjük föl, hogy ez a földgolyó és a teremtett világ védelme az ennyire nagyon fontos dolog az emberiségnek, hogy igenis ennyire felelősen kell gondolkodni és keresni az összefogást. Hát ígértem ugye a hallgatóknak is, meg a kedves kollégáknak is, hogy váltsunk azért pár szót arról, hogy mert amit leír a cikk, hogy hogyan élnek a fiatalok, mik a szokásaik, hát az bizony igaz. Tehát az a nehéz vitatkozni. De ahogy mondtam, keressük már meg annak az okát, hogy ez miért alakult így. Két dolog miatt izgat engem ez nagyon, hogy nem tudnám pontosan megmondani, hogy én hány generációval vagyok előrébb, mint a mostani generáció, de szerintem hárommal biztosan, vagy négyel. Három, vagy négyel. De lehet, hogy csak három. Igen, mert úgy van, hogy én nem sokára már nagymama leszek, és akkor azért a harmadik generáció az, amelyik mostanában fiatalnak, vagy jó, legyen negyedik. De az a lényeg a dolognak, hogy az én fiatalkoromban teljesen élet része volt az a fajta környezettudatos életvitel, amit most egyébként jó lenne, ha elérnék. Egyébként nem azért, mert sokkal okosabbak, bölcsebbek, etikusabbak lettünk volna, hanem azért, mert akkor az életviszonyok, az anyagi körülmények ezt engedték meg, ezt alapozták meg. Most nagyon fontos, hogy én erre a három generációval ezelőtti életemre, gyerekkoromra, az anyagi, a mostani anyagi körülményekhez képest szűkösebb anyagi körülmények ellenére nem úgy látom, nem úgy nézem, hogy az egy elviselhetetlen, boldogtalan élet volt, mert annyira nem adatott meg a anyagi javaknak az a szintje, hogy én jól érezzem, komfortosan érezzem magam benne, hanem kifejezetten boldog és elégedett életre emlékszem, és aztán, ha még visszamegyek két generációt, az én nagyszüleim élete, az is kifejezetten komfortos és kellemes élet volt, acár annak, hogy két világháborút éltek meg a nagyszüleim. Tehát ezért is adat a dolog, hogy amikor három generációval ezelőtt egy a környezet védelemhez, a teremtett világ védelméhez még jól illeszkedő életvitele volt általában az emberiségnek, itt Magyarországon biztosan, lehet, hogy már máshol akkor is elszállt, vagy elgurult a gyógyszer, de itt Magyarországon biztosan. Hogy lehet az, hogy három generáció alatt ennyire más lett a fiataloknak a mindennapi élete, meg igényei, és az is izgat egyébként, hogy ebben mi, akik fölneveltük ezt a utánunk jövő első-második generációt, hol hibáztunk, mert én nekem nagyon az az érzésem, hogy valahol hibáztunk. Lehet, hogy rá voltunk kényszerítve, de hibáztunk. Egyébként azért lenne tanulságos erről egy pár gondolatot váltani, mert ez tudná a fiatal szülőket, és akkor Kati ugye érintett is ebben a helyzetben, olyan irányba terelni, hogy ezt a hibát ők már ne kövessék el. Tehát az ő általuk fölnevelt következő generációk, azok már figyeljenek arra, amikor a mindennapi életüket alakítják, hogy ezekben a hibákban, amit le van írva a cikkbe, ne akarjanak annyira, ne vegyék természetesnek, hogy beleesnek, hanem ismerjenek egy másik alternatívát, és szeressenek egy másik alternatívát. Na, ehhez mit szóltak?
Hát én úgy látom, hogy talán túlságosan is elharapódzott a mi életünkbe, illetve a háború utáni nemzedékekben az a mentalitás, hogy mindegy, hogy milyen áron, de hogy a gyerekeinknek mindent megadni, hogy jobb életük legyen, ami alapvetően egy természetesnek mondható, csak valahogy az egyensúly veszett el, hogy a minden jobb legyen, meg kíméljük meg őket, meg minden kívánságukat teljesítsük meg anyagiakba és mindenféle tekintetben, tehát hogy szinte burokba nevelni őket, de ugyanakkor meg a felelősség, meg a kötelesség, meg a tehát a másokra való tekintettel levés, ez valahogy kisebb hangsúlyt kapott, és ezáltal felborult ez az egyensúly, ami kellene ahhoz, hogy felelősen, tehát hogy nem csak az önzés, meg hogy nekem mindent, és a környezetem meg nem vagyok tekintettel. Legyen ez az élő környezet, vagy a tárgyak, illetve a maga természet. Tehát én ebben látom talán, mert ahogy látom az unokáimat, ők rettenetesen fogékonyak tudnak lenni mindenféle jó gondolatra, ez legyen szelektív hulladékgyűjtés, vagy hasznosítása a dolgoknak, vagy nem pazarolni, meg nem kidobni akár az ételeket, vagy a tárgyakat. Tehát ők tényleg fogékonyak ezekre a dolgokra, de ha a környezet hatása olyan, akkor el lehet vinni félre ezeket a jó tendenciákat, vagy készségeket.
Így van, ez nagyon fontos, hogy ahogy talán mi a gyerekkorunkban, mint ahogy mondtam, ott általános volt egy olyan életvitel, ami védte a teremtett környezetet, mert az nem esett ennyibe a mértéktelenség hibájába. Ma már a mostani szülőknek figyelni kell arra, hogy akár saját magukat, akár a gyereknevelés terén ezt a mértéktelenséget valahogy kompenzálják, valahogy visszafogják, mert már ez az automatikus. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából erre már tanítani, ahogy minket még nem kellett, mint ahogy mondtam, mert maga a környezet nem olyan volt, hogy ebben a hibába esettünk
tulajdonképpen
volna.
Abszolút hiánygazdaságban így szocializálódtunk, tehát messze voltunk attól, hogy olyan kínálat legyen, hogy a választás okozzon nehézséget.
Így van. És akkor most megint szót ejthetnénk arról, hogy a gazdasági növekedés az jót vagy rosszat tesz az emberiségnek, de mindegy, ez így van, ettől még ez így van. Igen, viszont most már annyira nagy a kísértés a mértéktelenség irányába, hogy egy szülőnek a szülői nevelés részévé kell tennie, hogy ennek a káros következményétől megvédje a gyerekeit, megtanítsa őket saját magukat megvédeni.
Illetve én ide hoznám még azt is, hogy nem csak a csábítást mondanám, hanem azt, hogy valahogy, mintha rosszul definiálnánk a fejlődés szót, ugye most vegyük a mi gyerekeinknek a pelenkáját. Mi mostuk, vasaltuk, kifőztük, fertőtlenítettük, 20-asával áztattuk a hipós vízbe, és amikor 20 összejött, akkor mi már automata mosógéppel kimostuk, és akkor az volt nekünk a dőzsölés, hogy mi automata mosógéppel csináltuk ezt. Ma már a polcokon ott van az azonnal eldobható, egyszer használatos, most már eldobható az a felső része is, ami korábban ugye még újra hasznosítható műanyagból volt, és akkor még kimostuk, és csak a pelenka betétet dobtuk el. Én nem azt mondom, hogy térjünk vissza nagyanyáink főző üstjéhez, és igenis kézzel mossuk a káliszappanos büdös vízben a pelenkákat, csak valahogy mást kellene mondani a mai fiataloknak, arra vonatkozóan, hogy mi a fejlődés. És igenis, aki pedig polcra teszi a roppant környezetterhelő, környezetkárosító, ám de megfizethető kényelmet, ott is kellene tudni egyfajta megállt parancsolni annak, hogy itt már ha a költség-haszon elvet nézzük, és a költségek közé beletennénk a környezeti károknak a költségét is, akkor az már csak egyéni haszon, de társadalmi szinten mindenképpen többletköltség, hogy egyre korszerűbb pelenkák legyenek ott. Tehát én azt gondolom, hogy igenis meg kellene tudni állni, most azt mondom, hogy a fogyasztásban, de most itt csak arra gondolok, hogy a kényelmünknek a tökéletesítésében, és azt mondani, hogy igenis van ebben egy olyan felső korlát, amit egyébként már elértünk. És ennél tovább nem kellene menni.
Így van, ezzel is teljesen egyetértek, viszont van egy nagy társadalmi változás ennek a dolognak a hátterében is, ami sok mindenre hatott egyébként a mi életünkben. Ez pedig az, hogy amíg akár az én gyerekkoromban is az volt a tipikus, hogy egy anyuka otthon volt és háztartásbeliként gondoskodott a családról, most már ez elenyésző. Most már a nők többsége dolgozik, vagy azért, mert ön meg akar valósítani, vagy azért, mert egyszerűen most már a család anyagi struktúrája, feltételrendszere csak akkor fenntartható, hogyha az anyuka is jövedelemmel rendelkezik. És akkor innentől kezdve már bonyolultá válik az, hogy mi az, ami a felesleges kényelmet szolgálja, és akár elhagyható lenne, a pelenka tipikusan ennek a példája, vagy mi az, amit muszáj másképp csinálni, mint ahogy a nagymamáink vagy a szüleink csinálták, mert egy dolgozónő életébe mindaz már nem fér bele, ami belefért a nagymamáink, szüleinknek az életébe. És mint oly sok esetben, én itt megint azt gondolom, hogy hozhatnak államok, kormányok nagyon bölcs döntéseket arról, hogy hogyan lehet a környezetet védeni, hogyan lehet fenntarthatóvá tenni a mindennapi életet, de ebben a kérdésben is döntő szerepe van azoknak az édesanyáknak és családoknak, mert ugye az egyik válasz pont arra erre a kérdésre pont az, hogy bizony az apukák is kell, hogy nem tudom, adott esetben bevásároljanak, porszívozzanak, vagy nem tudom, mit csináljanak, mert a anyuka már egyedül nem bírja. Na, tehát, hogy döntő felelőssége van a családoknak abban, hogy erre a problémára ebből az aspektusból milyen választ ad. És ez megint mi felelősségünk, akik gyereket nevelünk, vagy unokák környékén van olyan szerencsék, hogy tartózkodhatunk, hogy erre segítsük megtalálni a jó választ, és tanítsuk meg a gyerekeinket, unokáinkat arra, hogy ezt az új helyzetet úgy kezeljék, hogy ne essenek a felesleges luxus vagy mértéktelenség hibájába.
Én annak idején, amikor talán még két gyerekkel voltam otthon, a harmadik még nem volt, akkor megkaptam azt, hogy mert te úgysem csinálsz semmit. Tehát nekem lesz mindenre időm, hiszen én egész nap otthon vagyok, és úgysem csinálok semmit. És akkor én erre nagy hirtelen azt tudtam válaszolni, hogy ez lehet, hogy így van, de délután 14:30-ig ez biztosan eltart, ez a nagy semmittevés, ugye, mert mire megfőzünk, mire bevásárolunk, mire a gyerekkel ugye megvárjuk a piacra menet, hogy a csiga átmenjen az úton, és mire megetetjük a gyereket, meg elmosogatunk, meg mostunk, én ugye mostam még a pelenkát, meg rendetettük a családot, ez délután 14:30-ig biztosan eltart. Akkor 14:30-kor fel kell a gyerek, és akkor jön a semmittevés a játszótéren, és aztán utána kezdődik az esti program. Tehát én szerintem is egy nagyon nagy szemléletváltásnak kell bekövetkezni, hogy érték az, hogy az anyuka otthon marad. Hogy most miért nem tud otthon maradni, én ebben azt is látom, hogy egyébként nagyon sok család egykeresős család, tehát az anyuka nem is teheti meg, most nem csak az, hogy apuka mellette áll, vagy nem, és akkor ketten dobják össze az anyagi feltételeket, hanem ha egyedül teremti meg az anyagi feltételeket, mert nincs apuka, akkor ott ugye még nagyobb súlya van annak, hogy otthon ne csináljon semmit, hanem menjen el és dolgozzon. Tehát ennek nagyon-nagyon messzire vezető kihatása van, azzal együtt, hogy nem is szeretném azt üzenni az utánunk következő generációnak, hogy ők ne élhetnének jobban, hiszen minden szülő azt szeretné, hogy a gyerekei jobban éljenek, vagy azokkal a nehézségekkel már ne kelljen megküzdeniük, amikkel mi nekünk kellett megküzdeni. Csak van ennek egy józan határa, amit szerintem nekünk szülőknek nagyon nehéz megtalálni, hiszen szülőként mi is a ló túloldalán lehetünk nagyon sokszor. Amikor megtehetem, hogy megadom a gyereknek, akkor miért ne adnám meg?
Ez lett volna egyébként a következő, és ez lesz a következő pont, amit még remélem, hogy sikerül adásidőn belül jól kitárgyalni, hogy ugye volt egy berendezkedés, egy rend a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban megismertünk a mi családunkban. Nagyon megváltozott a világ. Ennek egyik döntő eleme az, hogy otthon és a család dolgaival elfoglalt anyukákból dolgozó nők lettek. Ennek volt egy jó pár következménye, ugye a pelenka hatás talán ez a leginkább szimbolizálja. Úgyhogy mi meg tudjuk vajon találni azt a egyensúlyt a saját életvitelünkbe, amivel nem eszünk a mértéktelenség hibájába, és így módon felelősen tudunk viselkedni a teremtett világgal szemben? Kérdezem.
Hát, nagyon nehezet kérdeztél.
Mert ugye először, hogy meg tudjuk tanítani a gyerekeinket, meg az unokáinkat, először magunkban kellene tisztázni, hogy ennek mi is a mikéntje.
Most vegyük a ma esti példámat. Én reggel 6-kor keltem, mert a legkisebbik fiam azt ígérte, hogy munka után, ugye reggelig dolgozott, munka után beugrik egy közös reggelire, és akkor utána megyünk ki a maga dolgára. Vártam a gyereket. Bevásároltam előtte való nap olyan finomságokat, amik most már nincsenek nálam a háztartásban, de hát ha jön a gyerek, akkor ugye az bekövetkezik. És éppen még gofrit akartam neki sütni reggel fél hét előtt pár perccel, amikor kaptam SMS-t, bocsánat, mégsem jön, hanem csak este. Elmentem dolgozni, elmentem egy tanfolyamra, este 8 órára hazaértem, de fél 8-kor jött egy telefon, hogy készítsem már ki neki azokat a dolgokat, amik neki a sieléshez kellenek, és nem vitte el, bár már külön lakik tőlünk. Ugye 8 órára összekészítettem neki a dolgokat, majd megérkezett a gyerek természetesen éhesen, hát egy kis maradék húslevest azért mégiscsak feltálaltam, de 9-kor nekem már el kellett indulni, hogy időbe ide érjek. És nem tudtam neki nemet mondani arra, hogy drága gyermekem, a te cuccaid, te mégy síelni, nyilván ott vannak, ahol hagytad, hanem önkéntelenül is az volt bennem, hogy bár ugye reggel 6-kor keltem azért, hogy reggelire maximálisan ki legyen szolgálva a gyerek, ami utóbb feleslegesnek bizonyult, és akkor utána még segítsek neki, mert miért ne segítsek neki, ha egyszer most az én időmből kitelik, és valahol elbizonytalanodtam, hogy nem elkaphatom-e a gyereket. Úgyhogy ezért mondom, hogy nagyon-nagyon nehezet kérdeztél, mert nekem is örök dilemma az, hogyha megtehetem, akkor miért ne tegyem meg, és hol van az a határ, amikor nem önzés nem megtenni, hanem az ő fejlődését szolgálja a nem megtétele a dolgoknak. És lehet, hogy most utóbb azt mondom, hogy hibáztam valahol este fél 8:30-9 között.
Hát nem tudom, szerintem ezzel nagyot nem hibázhattál, mert végül is az idődet, meg a fáradtságodat az ember azért nagyon szívesen áldozza a gyerekeiért. Sokkal nagyobb dilemma az, hogyha ha valami, mert ettől a környezet nem károsul.
Hát azért most bevásároltam neki ugye reggelre, melyet most elvitt akkor a sieléshez, tehát én nem állítom, hogy ebből mind kuka lesz, de talán nem kellett volna őt ennyire kiszolgálnom, ha már egyébként az egész káosz onnan kezdődött, hogy elfelejtette, hogy ő nem holnap indul síelni, hanem ma. Tehát nem tudott önmagáról úgy gondoskodni, talán nem lett volna baj, ha 22 évesen rájön arra, hogy nem mindegy, hogy csütörtök van, vagy péntek. De tényleg, igen, tehát nem tudom, lehet, hogy én elvéreztem most ebben a folyamatban.
Hát az az igazság, hogy szerintem a mai fiataloknak sokkal sűrűbb az élete valahogy, tehát sokkal több felé szakad a figyelmük, és ezáltal előfordulhatnak ilyen gigszerek, úgyhogy...
Akkor bocs, te közbeszólok. Jó ez így, hogy az ő életük sokkal sűrűbb?
Hát jó vagy nem jó, de ezen nem biztos, hogy lehet.
Hogy kérdezett már vissza?
Mi nem jártunk azért síelni 20 éves korunkban, nem?
Ja!
Tehát azért síelni ja. A haverokkal, többen ülnek egy kocsiba, hogy akkor így elosszák egymás között.
Hát ez egy egészséges dolog.
De kocsival mennek, nem vonattal aha. Például.
Világért sem akarnám leegyszerűsíteni a helyzetet, de akkor te most azért törted magad, hogy a kicsi fiad tudjon síelni, barátokkal beszélgetni, és a többi.
És egy kis nasi is aha. Legyen, meg az aha. A pizzás csiga, aha. Ami mindig is aha. A kedvence volt a gyereknek, aha. Az is megvárta őt ma reggel, és mivel én ezt nem enném meg, ezért már elküldtem a gyerekkel. Tehát...
Jó, hát egyébként most lehet, hogy kicsit karikírozó volt a hangnemem, de én ugyanezt csinálom a gyerekeimmel. Talán annyi van, hogy amikor túlzásba esem, mert azért látod, lehet érezni. Tehát már az, hogy dilemma van, már az mutatja, hogy érzékeled, hogy jó, lehet, hogy ezt most nem így.
Órákkal később.
Igen. De én is érzem ezt, és akkor én szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy ezt most nem kellett volna megcsinálni, de kényeztetni akarom őket. De megcsinálom.
Szívecsücske jelzőt megkaptam, tehát én is kaptam egy kis válveregetést erre, tehát ő is érezte ezt, hogy nem járt volna ez neki. De nehéz szülőként hagyni, hogy a gyerek koppanjon.
És most visszatérve az eredeti gondolatmenethez, vagy kérdésemhez, nyilván az ember szeretetből bármit, egyébként hozzáteszem, ugye mi ezt tanultuk a szüleinktől, csak ők ennyire nem tudtak még, bár akár cselekedettel, akár gofrival, akár nem tudom mivel kényeztetni bennünket, és ezért talán bennünk biztosan egészségesebb kép alakult ki arról, hogy mi az, ami már felesleges mértéktelenség, és mi az, ami még belefér. De ezért fontos a gyerekeinket szembesíteni azzal, hogy van egy határ, ameddig akár gofrisütésben, akár bármi másban elmegy egy szülő, vagy cipővásárlásban nálunk még ez szokott a neuralgikus pont lenni. Azért nem jó, ha ezzel nem szembesítjük a gyereket, mert azt mondjuk, hogy a mi szeretetünkbe ez belefér, és belefér. Mert ez az egyik eszköze annak, hogy megtanítsuk arra, hogy mi a rend ebből a szempontból az ő életében, és ez az egyetlen esélyünk arra, hogy ő aztán egy olyan felnőtt életet fog élni, ahol mindazokat a szokásokat, amiket az adás indító cikke tartalmazott, a normális mederbe tudja terelni. Szokták mondani, hogy a gyereknevelésnél nem azért fontos a szigor, mert akkor a felnőtt nem tudom én, jobban ki tudja számítani a történéseket és a többi, hanem azért fontos, mert a gyereknek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát, erre viszont szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi a rend, ami megengedi, hogy biztonságban érezze magát. Kicsit ehhez hasonlít nekem ez a dolog, hogy igenis meg kell ismerniük a rendnek a szabályait, ahhoz, hogy ne elveszve, szétfolyva éljék le az életüket, hanem legyen egy jól látható ösvény, meder, ahol ők haladni akarnak és haladni tudnak. És ez a feltétele annak is az én véleményem szerint, hogy a teremtett világ védelmét is fontosnak érezzék, mert ott is érezzék, hogy az a rend, hogy oda-oda figyelünk, és foglalkozunk vele, és teszünk érte. Én ebben hiszek, hogy igenis kell őket szembesíteni szigorúbban, kevésbé szigorúbban, kinek mi a lelkéhez közel álló, de hogy nagyon fontos, hogy ma ez megtörténjen egy-egy gyerek felnevelése során, sőt, már akkor is, amikor a fiatal felnőtt korban él, nekem is fiatal felnőttek a lányaim, ebben egészen határozottan hiszek. Véget ért az adásidőnk, sajnos, pedig milyen érdekes téma volt. Én most azért ajánlanám föl az imánkat, hogy ezt a fajta nyitottságát a fiataloknak tudjuk úgy irányítani, úgy használni, úgy szövetségesünké tenni őket, hogy annak aztán a teremtett világ védelme haszonnal tudjon, haszonnal járjon a teremtett világ védelme szempontjából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a figyelmet, Isten áldja önöket!